Krisztusban, szeretett testvéreim! A kivonulás könyve a 19. fejezetben beszámol arról, hogy az egyiptomi fogságból a szabadság útján a sínai félszigeten hazafele tartó, vándorló zsidó nép a szabadulás harmadik hónapjának a végén elérkezett a sínai hegyhez. Itt a sínai hegynél az Úr magához hívatja Mózest föl a hegyre, hogy átadja azokat a törvényeket, parancsolatokat, rendelkezéseket, amelyek mentén kell majd a választott népnek szerveznie hétköznapi, de egyben vallásos életét is. Hosszú 12 fejezet következik, amely tele van ezekkel az utasításokkal, csak ízelítő gyanánt utalnék egyik másikra. A 20. fejezetben találjuk a 10 parancsolat hosszabbik változatát, aztán a 21. fejezetben a rabszolgákra vonatkozó törvényt, a testi sértés, az emberülés, az állatlopásnak a kérdése, a 22. fejezetben a kártérítésre vonatkozó előírásokat, aztán a 23-ban a szombatra, meg a szombatévre vonatkozó előírásokat, aztán a 28-ban a papok beiktatása, kiválasztása, öltözete, és így tovább. Nagyon színes, nagyon érdekes leírás, érdemes belemélyedni. A 31. fejezet 18. versében viszont ezt olvassuk, hogy amiután Mózes megkapta a két kőtáblát, amelyekre az Isten újai írtak, akkor Mózesnek egy különös dologgal kell szembesülnie. Igen, mert mindez, ami 12 fejezetben van leírva, időigényes folyamat volt. 40 napot tartózkodott Mózes fönt a sínai hegyen, és e 40 nap alatt a népnek a türelme elfogyott. Három pappal aranyborjút öntettek maguknak, és innen hallottuk a mai első olvasmányt, hogy most már maga az Úr sürgeti Mózest, és idézem szó szerint, már hallottuk, siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból, öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek, Izrael, ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból. Krisztusban szeretett testvéreim, akár honnan is próbáljuk nézni az eseményeket, a választott nép itt a sínai hegy tövében szörnyű bűn követett el, elkövette a bálványimádás bűnét. Azt az Istent, aki erős kézzel, a csodák látható kézzel fogható sorozatával kivezette őket a 430 évig tartó szörnyű egyiptomi fogságból, szabadságuk 4. hónapjában leváltották egy bálványra, aranygórjút öntöttek, azt imádták, annak mutatták be az áldozatot, és ami a legszörnyűbb, neki tulajdonították a legdrágább ajándékot is, a szabadságot. És ez mindenképpen kimeríti a legszörnyűbb bűnnek a valóságát. És sajnos, kedves testvéreim, a választott népnek az életében nem ez volt az utolsó eset, amikor elkövette a bálványimádást, teljesen kimerítő bűnt. Ha hosszan nézzük, a 4 nagy próféta és a 12 kis próféta, de a nem író prófétáknak is a működését, kiderül, hogy mindenik próféta munkájának, hivatásának a zöme, a neheze éppen a bálványokkal való küzdelem. Érthető, pici nép Izrael egy bálványimádó tengerben, és a bálványimádó tengerben pedig színes szertartások keretében hódoltak bálványaik előtt a többi népek, és ez csábító volt. De a próféták folyamatosan próbálják a népet Isten körül tartani és elítélni a bálványimádást. Azt gondolná az ember, hogy az új szövetség hajnalára valamit változott a kép. Nem. Az új szövetségi szentírás beszámolója szerint és e tekintetben nekünk az apostolok cselekedetei könyv nyújt kézzel fogható dokumentumok egész sorozatát, és amikor a misszió kilép zsidó környezetből és elindul Kis-Ázsián keresztül Európa fele, és találkozik a pogány kultúrákkal, mindenütt azt látni, hogy panteonok vannak, azaz minden istenek számára templomok Rómában, Athénben, Korintusban, mindenütt templomok vannak, a főtereken ott vannak a szentélyek, szent berkek, ahol az egyszerű nép tömjérezik, imádkozik a bálványok körül, tényfeleg a bálványok körül él. És ott magának Pál apostolnak és Barnabásnak a társának meg is kellett tapasztalniuk egy ilyen esetet az első missziós út alkalmával, amikor Lisztrában vannak, Pál apostol fölfigyel a zsinagógában arra, hogy egy születésétől fogva béna emberben megérett a hit arra, hogy meggyógyuljon, és Pál apostol rászól, állj talpra, az talpra áll, meggyógyul, és ekkor olyan dolog történt, amire maga Pál sem számított. Az emberek likaóni nyelven fölkiáltottak, hogy istenek szálltak le hozzánk emberi formában. Barnabás Jupiternek nézték Pált, mert ő beszélt Merkurnak, sőt a Jupiter templomnak a papja pikákat és koszorukat hoz, és be akarják mutatni az áldozatot Pálnak és Barnabásnak, mint földre szállt isteneknek, bálványoknak. És Pálnak és Barnabásnak meg kell szaggatnia a ruhájukat, közéjük kell rohanni, hogy emberek térjetek észhez, ilyet ne csináljatok, mi hozzátok hasonló, halandó emberek vagyunk, nem istenek, sőt azt hirdetjük, hogy a bálványoktól, az istenektől próbáljatok megtérni az élő Istenhez, akit mi hirdetünk, és azt írja a 14. fejezetben az apostolok cselekedetei könyv, hogy nagyon-nagyon nehezen tudták a népet lecsillapítani, sehogy sem akarták elhinni azt, hogy aki csodát tud tenni, az nem Isten, az nem bálvány. Úgy tapasztaljuk, kedves testvéreim, hogy amikor korunk embere, és mi is, a bálványimádásról hall, akkor a szobrok előtt hajlongó, imádkozó, tömjén tégető, primitív emberekre, népekre gondolunk. Pedig, és ezért mondtam el mindezt, amit eddig elmondtam, és innen folytatnám elmélkedésemet, mert ez a lényeg. Pedig ki kell jelentenem, és nagyon szomorúan kell kijelentenem, a bálványimádás korunk szomorú tragédiája, szomorú valósága. Itt Marosvásárhelyen is megvásárolható a könyvesboltokban Timothy Kellernek a csodaszép könyve, az a címe Bálványaink, ismert és rejtőzködő istenek. Ennél jobb olvasmányt nem tudnék ajánlani minden keresztény embertestvérem számára. Most Timothy Keller azt mondja ebben a csodaszép könyvében, mindaz, ami fontosabb számunkra, nagyobb helyet kap szívünkben, és jobban leköti gondolatainkat Istennél, és amitől olyas valamit várunk, amit csak Isten adhat meg nekünk, az mind-mind bálványnak számít. Végül elfelejti azt a protestánsok által 400 éve szajkózott marhaságot és butaságot, hogy mi bálványimádók vagyunk. Végül normális emberrel van dolgunk. A bárányimádásnak ez a lényege, amit Timóti Keller megfogalmaz. És példákat is hoz, hogy a dolgokat a helyükre tudjuk tenni. Azt mondja, napjaink kultúrája alapjában véve semmiben sem különbözik az ókori világi kultúráitól. Minden kultúra felépíti a maga saját oltárait, még ha azok irodaháztornyok, uszodák, edzőtermek, szépségszalonok vagy stadionok alapját öltik is. Én hozzátettem volna, hogy a bevásárló csarnokok. Zelbrosz, Paulus Center, Osán. Ezek mind-mind templomok, bálvány templomok. De istenpótló bálványá lett, mondja tovább, a család, a gyerek, a karrier, a pénzkeresés, a siker, a társadalmi rang, a szépség, a szerelmi kapcsolat, a kényelem, a turizmus, a kedvenc foci csapat, az önmegvalósítás, a munka, vagy hogy híresek legyünk, a vendég, az alvás, a takarítás, a főzés, és nincs vége a felsorolásnak. És azért tetszik ez nekem, mert olyan egyszerű dolgokat említ meg Timothy Keller, ami valóban bálványként van jelen az életünkben, mert ismétlem őt, amivel egy picit többet foglalkozunk, mint Istennel, az már bálvány. És ha Istenre csak 5 percem van, s főzésre fél órám, akkor a főzésem már bálványimádás. Istent nem körözheti le az életemben, sem időben, sem térben, sem rágondolásban semmi. Ha főzés közben tudok imádkozni, és akkor az már nem bálványimádás, nyilván. És ahogy hallottuk az első olvasmányban, Mózes arra kérte Istent, hogy a bálványimádásért ne pusztítsa el a népét, és könyörög és megpróbálja kiengesztelni Istent. Viszontban az szeretett testvéreim, én nem találkoztam a Biblia lapjain bölcsebb, okosabb, szentebb emberrel, mint Mózes volt, de mégis Mózes egy valamit nem tudott. Mózes nem tudta azt, hogy nem Isten pusztítja el a bálványimádókat. A bálványimádókat maga a bálvány öli meg, pusztítja el. Istennek az irgalma sokkal nagyobb annál, és jobban sajnálja a szerencsétlen bálványimádót, annál, hogy elpusztítaná. A bálványimádót maga a bálvány teszi tönkre. Pascal mondja, idéztem korábban pár vasárnappal, hogy Isten úgy teremtette meg az emberi szívet, hogy hagyott benne egy semmivel, senkivel ki nem tölthető űrt önmaga számára. Most ha ezt az űrt én bálványjal, bálványokkal, bálványimádással töltöm ki, akkor nem az Isten fog engem nyakon verni és agyonütni és tönkretenni, hanem maga a bálvány, akit beengedtem az életembe. Tehát a bálványimádót maga a bálványa öli meg. És hogy érthető legyek, példákat is mondok. Hány és hány ilyen tragédiát láttam, de önök is láthattak, hogy a család megálmodott egy szép házat, és aztán ráhajtottak a házépítésre, és mire a ház felépült, mire álmaiknak a háza lakhatóvá vált, elhűltek egymástól, és beadták a vállópert. A bálvány meggyilkolta a házasságukat. Van egy jó ismerősöm, anyaországban él, aki híres, ilyen röplapta bíró volt. A család figyelmeztette, hogy ránk is kellene gondolni, de hát neki a bíró füttya szájában jobban esett, és ráment a családja a bíróságra. Vagy hány és hány foci tulajdonos, klub tulajdonos tudunk, akinek gajra ment a családja, a bálvány gajra vitte a családját. vagyis hány és hányról tudunk, aki üzletről álmodott. És úgy beledolgozta magát az üzletbe, hogy amire már lettik apítani a tejbe, akkor már se barátja nem volt, se családja nem volt, semmi sem volt, még egészsége sem volt. Mert a bálvány, ismétlem, az imádóját teszi tönkre. Ezért nincs más megoldásunk, mint magunkba szállni, és lertát készíteni. Mert a szívünk az bálványgyár. Gyártja a bálványokat napra készen, amelyeknek aztán hódolunk, amelyeknek aztán odaadjuk, oda dobjuk az életünket. Ezért tehát nagyon fontos feltérképeznünk bálványainkat. Megnézni azt, hogy hol szívják el a vérünket, hol szívják el lelkünk erejét, hol tesznek tönkre bennünket. És rá kell döbbennünk arra, hogy Isten útja az az élet útja, a bálványok útja az a lelki halálnak az útja. Isten pedig élni hív bennünket. Isten éltetni akar bennünket. Isten nem ki akarja szívni a vérünket, mint a bálvány, és megsemmisíteni. Isten lelket akar pumpálni belénk. Életet, eskő, örvendező életet. Ezért tehát el kell döntenem a mai vasárnap, hogy én milyen útat járok. Az élő Isten éltető és életbe vezető, avagy pedig a bálványok lelkemvérét kiszívó és halálba vezető, tönkretevő életét. Józan észre nyilván könnyű fölfogni. De a bálványok valahol hatnak érzelmeinkre is. Egyfajta érzelmi kötődést hoznak létre. Ezért nagyon nehéz talpra állni, kievickélni a bálványok oltárainak a vonzás köréből. De aki Isten kezébe kapaszkodik, aki Istenre néz, aki Istennel akar járni, és vele is jár, annak ez sikerülni fog. A mai vasárnap azért imádkozzunk, hogy ismerjük fel idejébe bálványainkat, állítsuk le szívünk bálványgyárát, ne gyártson többet, mert már igen sok van belőlük, és kezdjünk el járni az élő Isten útján, az életnek az útján. Amen.